Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki, és énekeljük 65. számú Zsoltárunk első versét. 65. Zsoltárunk első verse így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Foglaljunk helyet, és az áldásig maradjunk is ülve. Így keressük ki tehát 251. számú énekünket, és ezt énekeljük végig mind az 5 versével. A 251. számú énekünk így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt, míg csak a napnak fénye süt. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, magasztalunk a mögöttünk hagyott hét áldásaiért, azért a sokféle jóért, amit atyai kezedből nap-nap után elvettünk. Köszönünk neked mindent, ami gazdagította életünket és az időt, amelyet adsz nekünk. Eléd hozzuk hálánkat múlt heti hittan táborunkért. Köszönjük az ígéket, amelyeket a gyerekek szívébe írtál. Áldunk, atyánk, a hittan oktatók és a munkatársak szolgálatáért, és hogy vigyáztad, óvtad táborozóinkat, gyermeket és felnőttet egyaránt. Eléd hozzuk most gyászoló testvéreinket, akik kedvesüktől búcsúztak az elmúlt héten. Kérünk, Úr Jézus, te magad légy a vigaszuk, aki oly szelíden, megértőn, bölcs és reménységet adó szóval tudsz közeledni a megtört emberhez. Kérünk betegeinkért, akik kórházban vagy otthonukban vannak most, adj nekik testi-lelki felépülést, megerősödést, gyógyulást. Kérünk, Urunk, az egyedül élőkért, magányosokért és az idős testvérekért. Hadd szóljon ma nekik is úgy az evangélium, hogy az erőt, hitet és reményt adjon számukra is. Áld meg ezt az Isten tiszteletet, légy itt velünk, Úr Jézus, hogy igéd ne szóljon hiába közöttünk. Amen. Keresztény gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom János evangéliumából, az evangélium 8. részéből a 12. igeverset. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és a kedves szülőket, akik ma azért jöttek el a templomba, hogy meghallgassák a múlt heti hittan táborról szóló összefoglalót, beszámolót, és megnézzék gyermekük műsorát az Isten tisztelet végén. Sok szép dolgot elmondhatnék nektek én is erről a mögöttünk hagyott hét hittan táboráról, azonban én ma csak a tábor egy bennem megfogalmazódott fontos üzenetét kívánom megfogalmazni, amit jól visszaad egy kis dalocska, amely így szól, kicsiny kis fényemmel világítani fogok, áldom őt minden nap és mindenhol. Hiszem, hogy az Isten tisztelet végén, mint sok kis mécses összeadott fénye, a kateheták és a gyerekek szolgálata beragyogja majd ezt a hajlékot. Kedves szülők, titeket pedig biztatlak arra, hogy aki esetleg még közületek nem hallgatta meg gyermeke, vagy éppen unokája hittan táboros élmény beszámolóját, mindenképpen adjon ennek teret, helyet és időt. Lesz mondani valójuk a gyerekeknek bőven. Mert ezen a mögöttünk hagyott héten az Úristen a kis lelki lámpásukba olajat töltött, és ezek a gyerekek úgy szolgálhatnak közöttünk, mint akik világítanak. Minden, ami megérintette szívüket a Bibliából, a keresztény közösség szeretetéből világosságot jelent. És én kívánom mindannyiótoknak, hogy ne csak itt a templomban, hanem otthon is igaz legyen, amit a dalban így énekelnek. Kicsiny kis fényemmel világítani fogok. Áldom őt, Istent, mindig és mindenhol. De miért is van szükség világításra? Miért kell ez a fény, ez a föntről való fény? Talán van olyan közöttünk, aki arra gondolt, hogy a mi otthonunkban nincs fény hiány. A mi családunk egy tisztes, olyan keresztény értékek szerint élő család, amelyet itt a legtöbben vallanak. Mi szükség világosságra? Mi egy erkölcsös család vagyunk. Kedves testvérek, olyan világosságra, amelyről ezen a mai Isten tiszteleten lesz szó, mindig és mindenhol szükség van. Istentől való világosságra mindenhol nagy szükség van, és egyre nagyobb szükség lesz, mert ez a világ körülöttünk gyorsan sötétedik. És ezt a sötétedést éppen a keresztjének érzékelik a leginkább. Kedves testvérek, a sötétségről sok szó esik a Bibliában. Ézsaiás proféta könyvében olvassuk, hogy Isten azt mondja, én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget. Azonban nem csak fizikai értelemben van sötét és világos, éjszaka és nappal, hanem erkölcsi, lelki, szellemi értelemben is. Spirituális értelemben is jelenti ezt a Biblia kijelentése szerint, hogy van sötétség. Ez a Szentírásban az éjszakával és az alvilággal összefüggő fogalom a káosz jellemzője. A sötétség, a félelmek, a szerencsétlenség, a pusztulás és a halál képe a Bibliában. Azonban már az Ószövetség is hangsúlyozza azt, hogy Isten a sötétség ura, mivel már a teremtés rendjébe is beillesztette azt. Nemrégiben egy internetes keresztény hírportálon megjelent egy beszámoló. Ebben arról írnak, hogy keresztény fiatalokból álló baráti társaság beszélgetett arról, hogy mennyire nehéz látniuk és tapasztalniuk azt a sokféle negatív folyamatot, ami a világban zajlik. 20-as évei közepén, végén járó fiatalok lévén előkerült a beszélgetésükbe ez az őszinte kérdés, amit maguknak és egymásnak is föltettek. Vajon egy ilyen gyorsan sötétedő világban van-e értelme és felelős döntés-e gyermeket vállalni? Komoly, súlyos kérdések. Egy ilyen saját vesztébe rohanó világba kérdezték, vállaljunk gyermeket? Beszélgetésük első felében hosszan sorolták ezek a fiatalok azt, hogy mi minden mond ellent korunkban a gyermek vállalásának, az élet továbbadásának. Beszélgettek az értékek válságáról, a fiatalok körébe egyre gyakoribbá váló mentális betegségekről, az öngyilkosságokról. Elemezték a háború kérdését, megemlítették a terrorizmust, betegségeket és járványokat. Beszéltek az egyházról, aminek érzékelik különösen nyugaton a torzulásait. Beszélgettek arról, hogy egyre kevesebb pap és lelkész van, mert a teológiákra kevesen és egyre kevesebben jelentkeznek. Infláció, háború, gazdasági egyenlőtlenség. Sok olyan érv és gondolat hangzott el ebben a keresztény fiatal közegben, közösségben, amelynek a beszélgetés ezen részén azt állapították meg, hogy a világ nem egy jó hely, mert egyre nagyobb benne a sötétség. És hozzáteszem, hogy nem csak a világban, de az életünkben is, az életünk különböző életterein is sokféle sötét terület lehet. Sokféle sötéttel találkozunk, fájdalommal, félelemmel. És igen, a mögöttünk hagyott héten sok testvéremmel beszélgethettem személyesen és telefonon, és csak megerősítették bennem ezek a beszélgetések, hogy mennyi terhet, gondot, szenvedés, nyomorúságot hordoznak az emberek. Nem panaszkodtak. Kiki elmondta az élethelyzetét, amiben éppen él. Őszinten rávilágítottak arra, ami éppen foglalkoztatja őket, és ezeknek a túlnyomó része valamilyen fájdalommal, kétséggel, kérdéssel, útkereséssel volt kapcsolatos. Volt ebben gyász, összetörtség, anyagi gondok, magány, családoktól kapott sebek, belső üresség, házastársi törések, testi betegség. Felsorolhatatlanul sok probléma tornyosul az emberi életekbe és szívekbe, mint megannyi sötét pont, életterület, ami megoldásra, válaszra és világosságra vár. Hiszen mi lenne velünk, ha ezek a sötét dolgok sötétségben maradnának? Ha nem kaphatnak felülről való megvilágítást, választ, megoldást, reményt? A körülöttünk lévő világ és a saját életünk egy vagy több területén a sötétség sorvasztja bennünk az élet igellést. Meglopja az élet értelmébe vetett hitünket, fogyasztja a reményt, hogy van értelme harcolni tisztaságért, jó ügyekért. A sötétség erői megkötözhetnek bennünket, függőségeket alakíthatnak ki. A sötétség legyen bármilyen természetű, mindig azzal fenyeget, hogy elválaszt másoktól. Felemészti az emberek iránti szeretetünket, és az önzés mocsarába húzza le az embert. Testvérek, sok mindent mondhatnánk a sötétség fejedelméről, a sötétség hatalmáról, a sötétség szolgáiról és fiairól, a sötétség erőiről, hatalmáról, élettereiről, működéséről és hatásáról. De nem szükséges ezeket részletezni, mert sajnos ezek az erők megjelentek a világban a bűnesettel, és ott vannak minden ember életében valamilyen formában. Éppen ezért lelki szemünket emeljük most föl a világosság felé. Kedves testvérek, Isten mind a személyes életünk, mind a világ, amelyeket érintettünk, az első pontban, az első gondolatban, ezeken a tereken belül is utakat készít, lehetőségeket készít arra, hogy a világosság forrása felé emeljük a lelki szemeinket. Különös módon sokakat éppen az életük valamilyen területén a fény, a világosság hiánya, valamilyen félelem vagy fájdalom, vagy lelki seb kezdi Isten felé emelni. Van, aki a kórházi beteg ágyán imádkozott életében először komolyan. Más az összetörtségének sötétjéből kiáltott a világosság atyához, ahogy beszél róla Istenről a Biblia, a világosság atyához, Istenhez. Néha az erkölcsi lesüllyedés, a sötétben való megcsömörlés mélységében mondja ki az ember először önmagának, hogy elég. Elég. Kell lennie egy másik útnak. De Isten, segíts nekem, ha vagy. Mert így nem élhetek tovább. Elpusztítom magam és a környezetem. Van, hogy az életünk sötétje az, ami különös módon Isten felé, a fény, a világosság forrása felé kezdi emelni az életünket. Voltak, akiknek az élete megváltozását a magas értékű művészettel való találkozás indította el. Ma is emberek lépnek be lenyűgöző középkori katedrálisokba, és öntudatlanul emelik a tekintetüket fölfelé a gyönyörűen festett freskóra, ami egy bibliai történetet ábrázol, és kezdenek el gondolkozni olyan dolgokon, amin sose gondolkoztak. Az emberek öntudatlanul emelik a égben nyúló templom tornyok felé a tekintetüket, és kezdenek fölfelé nézni. És csendben imádkozni kezdenek. Másokat a zene indít Isten felé. Amikor valaki időt és külső csendet szán arra, hogy meghallgassa Bach János passióját, hallgatja sok időn át, és különös dolgot érez, hogy a lelke elkezd felemelkedni. Harry Nőven, keresztjén, spirituális író, élete egy válságos időszakában talált rá Rembrandtnak egy csodálatos festményére, amit a művész idős korában festett meg. Azt a címet adta a képének, a tékozló fiú hazatérése. Ezt a festményt tudomásom szerint jelenleg is a szentpétervári híres, világhíres Ermitázs múzeumban őrzik. Nőven külön engedéllyel elérte, hogy a látogatási időn túl is ott maradhasson, bennmaradhasson abba a terembe, ahol ezt a rendkívül értékes, drága képet őrizték és őrzik ma is. Napokon, heteken át ült a kép előtt és nézte. Nézte a részeket, a részleteket, az atyát, a hazatérő fiút, a távolba a sötétbe álló idősebb testvért, olvasta az evangéliumot, és írt egy csodálatos mélységű, spirituális mélységű könyvet. Harry Nővennek a élete talán főműve így született meg, a tékozló fiú hazatalálása címmel. Biztos vagyok abban, hogy a képet a halála előtt nem sokkal megfestő Rembrandt, és a képből és példázatból megírt könyv sokak Istenhez való hazatalálását segítette, mozdította elő. A könyv recenziójából egy mondatot ideidézek még. Isten országának bejáratát az önzésünktől való megszabadulás, a sorscsapásainkon való felülemelkedés és a másoknak való önzetlen segítségnyújtás útján járva lelhetjük meg. Érdemes elolvasni ezt a könyvet. Kedves testvérek, saját életünk eseményei a világban is megtalálható keresztény ihletettségű remek művek, út lehetőségek, hogy fölemelkedjünk spirituális értelembe, és lelki tekintetünket, ami olyan sokszor néz lefelé, elkezdjük felemelni. Isten utakat kínál számunkra a világosság forrása felé. Nem tudom, hogy te miben vagy, hogy milyen életterheket cipelsz, hogy az életed mely területén van valami sötétben, a kilátástalanság vagy a bűn hatalma alatt, de azt tudom, hogy minden emberi sötétségből, ami körülvesz bennünket és ami bennünk van, lehet a világosság felé törni. Csak emeld fel tekintetedet az ég felé, a világosság forrásához vezető utat keresd. Mert Isten azt ígérte, hogy aki hozzá közeledik, ahhoz ő is közeledni fog. Próbáld ki. Kedves testvérek, a Biblia öröm üzenete az, hogy Isten a nagy utat az ember felé már megtette. Tőlünk csak egész keveset vár, hogy emeljük fel lelki tekintetünket felé, és egy mustármagnyi hitet, ezt az egészen pici növény mustármagot, mustármagnyi hitet. Csak ennyit vár Isten. Kedves testvérek, a Szentírás kijelentése szerint a világosság forrása Isten, ahogyan az éltető nap, hiszen nap nélkül nem volna élet a földön, ahogy az éltető nap sugarai felülről érkeznek, úgy a világosság is felülről, a mennyből, Istentől való. Erről a mennyből való fény kiáradásról, fény megjelenésről beszél karácsony története. Emlékeztek? Betlehem mezején angyalok jelennek meg. Azt olvassuk, hogy beragyogják az éjszakát, és énekelni kezdenek. Elmondják a körülöttük, belőlük áradó világosság okát. Született néktek ma a megtartó, a Krisztus. Zakariás pap Szentlélekkel betöltekezve így énekel.
A mi Istenünk nagy irgalmáért, amellyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára. Alap igényben pedig arról hallottunk, hogy Jézus magáról jelenti ki. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Kedves testvérek, az, hogy ebbe a világba Jézus Krisztus hozta el a világosságot, ez nem elméleti, teológiai kérdés. Az evangéliumok éppen arról számolnak be, arról tudósítanak bennünket, hogy nagyon is gyakorlati dolog, amikor a sötétben megjelenik a világ világossága Jézus. Egy alkalommal tetten érnek egy asszonyt házasságtörésem. A nagyon szigorú korabeli zsidó törvények szerint, akit házasságtörésen értek, halálra kellett kövezni. Berángatják ezt a szerencsétlen fiatal asszonyt a templomba, behúzzák középre, és Jézust faggatják. Na, te mit mondasz? Élet vagy halál? Tudod a törvényeket? Élet vagy halál? Jézus a vádlóknak ezt mondja. Az vese rá az első követ, aki bűntelen közöttetek. Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Ők meg ennek hallatára elódalogtak, egyikük a másik után, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középütt álló asszonnyal. Jézus felegyenesedett és megszólította. Asszony, hová lettek? Senki sem ítél el. Senki, Uram, felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki, én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél. Íme a sötétségben a krisztusi világosság. Jézus életet ment, új életet ad. Új kezdetet ad egy tönkrement életű kilátástalanságba jutott fiatalasszonynak. Amikor Jézusnak meghal egy jó barátja, Lázár látogatóba megy a családhoz. Az egyik lánytestvér elébe szalad, mikor meghal, közeledik a házukhoz Jézus, és leborul Jézus előtt. Így szól. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de most is tudom, hogy bármit kérsz az Istentől, megadja neked. Jézus megnyugtatta, feltámad a te testvéred. Tudom, hogy feltámad, mondta Márta, majd feltámadáskor az utolsó napon. Jézus így folytatta. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökké. Hiszed ezt? Jézus a halál sötétjében is, mint világosság ragyog. Jézus vigasztal és reményt ad a halálon túli életre. Ma is érkeztek közénk gyászoló testvérek. Olyan jó, hogy itt vagytok. Halljátok, aki hisz Jézusban, és így hal meg, nem hal meg örökké, mert életre támad Isten országába. Amikor Jézus a Golgotai kereszten haldoklik, 3 órás sötétben, ami eltöltötte az egész tartományt, lenéz a kereszt közelében álló anyjára és az egyik tanítványára, Jánosra, és így szól, asszony, íme a te fiad. Aztán így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus Krisztus a teljes elhagyatottságban, a halála előtt nem sokkal, levegőért kapkodva, teljes sötétségben, gúnyok között, szitkozódó emberek előtt gondoskodik az anyjáról.
Jézusból a halála előtt sem tudott más kiáradni, mint élet. Életet mentő, gondoskodó, szerető világosság. Kedves testvérek, a sötétben, az emberi világ sötétjében így ragyog Krisztus, aki magáról azt mondja, hogy én vagyok a világosság, a világ világossága vagyok. Nem elméleti kérdés, mert a mi életünk számára Krisztus pontosan ugyanilyen világosság akar lenni. Jézus ma is ezt teszi, ha engedünk neki. Hát hogyan engedhetjük meg azt, hogy ez a világosság, akiben ennyi jó volt és jó van, az életünk részévé legyen? Kik részesülhetnek Jézus tisztító, gyógyító, emelő, jótakaró világában, lényében? Az ő világosságából kik részesedhetnek? Azok, akik befogadják őt. János apostol evangéliuma elején arról ír, hogy Jézus a világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de az övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, azoknak, akik hisznek a nevébe. Jó, hogy eljöttél ma a templomba. Bár itt lennél minden vasárnap. Azért, hogy azt a világosságot, aki ő, befogadhasd. Mert Jézus befogadni, ahogy hallottátok a Jánosi igében, csak hit által lehet, a hit pedig nem születik máshogy, csak az ige és az igehirdetés hallgatása által. De jó lenne, ha vágynál befogadni őt, a világ világosságát, hogy azok a sötétek, amik kísérik az életedet, világosságot nyerjenek. És te egy békességre jutó, mások számára is világítani tudó emberré legyél. Igen, arra kaptál meghívást, hogy legyél világosság a körülötted élők számára, hogy kevesebbedjen a világban a sötét, de hited mécsesét más nem gyújthatja meg, csak a világ világossága, mert ő a világosság forrása. Ez pedig csak úgy történhet, hogyha hallgatod őt, és engedelmeskedsz szavának, azaz így befogadod őt. Kedves testvérek, több olyan hitoktató és fiatal segítő szolgált a múlt heti hittantáborba, akik néhány éve vagy évtizede még maguk is táborozó gyerekek, később táborozó ifisek voltak. Miért mennek el ingyen egy hétre dolgozni, szolgálni egy ilyen hétre? És miért jönnek haza Urkútról mosolygó arccal? Mert egyszer Jézus megvilágosította a szívüket és az értelmüket. És lángra gyújtotta a szívüket. Övék lett az életnek világossága, azaz befogadták Jézust. És úgy érzik, nem tehetik, hogyha világosságot kapnak, ne világítsanak mások számára. Minden keresztény ember élete a krisztusi világosság továbbadásában nyeri el az értelmét. Jézus Krisztus erről egy helyen így beszélt. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertya tartóba tegyék, és fényliék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényliék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Kedves több éve vagy évtizede templom látogató testvérem, hogy látod önmagadat? Világítasz mások számára? Körülötted fény és a melegség szeretet erői áradnak? Kérdezem egyszerűbben. Tudják rólad a munkahelyedem, a piacom, ahova jársz, az üzletben, a nyugdíjas klubban, hogy te Jézushoz tartozó ember vagy? Világítasz?
add tovább a világosságot, ha kaptad, add tovább. Az a 20-as éveik végén járó keresztény fiatalok közötti beszélgetés, amit az Isten tisztelet elején említettem, úgy folytatódott, hogy kimondták, bármennyire is nagy a sötét a világban, bármennyi is a saját életük keresztje, hiszik, hogy nekik tovább kell menni a szörnyűködés és panaszkodás útjánál. Azt értették meg, hogyha csak a saját környezetükbe is, de meg kell próbálniuk változást életre hívni az emberek életébe. Így fogalmaztak. Álljunk ellen a sötétségnek, és mutassuk meg a világnak, hogy létezik más minőség. Az egyik ige, amelyik eszükbe jutott, miközben erősítették egymást, így hangzik. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romolhatatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint a csillag a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Megértették, hogy bibliai módon csak akkor ragyoghatnak ebből a gyorsan sötétedő világba, ha ők az élet igéjére figyelnek, és azokat komolyan veszik. Ha Jézust állítják figyelmük gondolatai középpontjába. Azt mondták végül, idézem, az élet még sok-sok lehetőséget tartogat, hogy megmutassuk. Akármennyire is sötét és zord ez a föld, Isten fénye képes beragyogni. Nála valóságos szeretet, szabadulás, élet és békesség van, és nincs olyan körülmény és probléma, amelyre ez ne volna érvényes. Befejezem azzal, hogy hála Istennek azért, hogy még vannak ilyen fiatalok, gyerekek, fiatalok, középkorúak és vének, akik így gondolkoznak, hogy ezt a más minőséget akarják megjeleníteni a világba. Hogy a világban több legyen a fény. Nem az a kérdés, hogy mennyi a lámpásodban a hit olaja, hanem hogy van-e, és ha van, világítasz-e vele. Kívánom, hogy életedben megvalósuljon a kis dal üzenete, kicsiny kis fényemmel világítani fogok. Áldom őt minden nap és mindenhol. Isten adja, hogy így lehessen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy a menny számunkra felfoghatatlan, tiszta, dicsőséges világosságából eljöttél. Szolgai formát vettél föl, megszülettél szegénynek, egy szegény családba, kiszolgáltatottan, sötétben, mert az emberekkel akartál lenni. Köszönjük Jézus, hogy a mennyből elhoztad az Atya világosságát a földre. Köszönjük Jézus, hogy te vagy a világ világossága. Köszönjük neked, hogy azt is érthetjük világosan, hogy ez nem elméleti kérdés, hanem maga az élet, a nagybetűs élet. Hogy az életünk, amelyben oly sok a baj, a sötét, a félelmet keltő, megjelenhetsz-e te, a te csodálatos világosságoddal, békességeddel, szereteteddel. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy akarjunk téged befogadni úgy, ahogy hallottuk ma hit által. Köszönjük, hogyha ezen az Isten tiszteleten is töltötted hitünk mécsesét, lámpásunkat, vagy köszönjük, hogy a már korábban megtöltött mécses lángra gyújtottad, hogyha valaki elhatározta magába, hogy a fényt nem akarja megtartani, hanem ahogy Jézus parancsolta, világítani akar vele. Nem magát mutatva, hanem a világ világossága Jézusra mutatva, mint az élet megoldására. Könyörülj meg rajtunk, Úr Jézus, hogy mindez így lehessen a mi életünkben, és ebben értelmet nyerjen a jelenése holnap. És igaz legyen, hogy kicsiny fényünkkel világítunk, és áldunk téged minden nap és mindenhol. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva és tapasztalva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Fogadjuk az áldást fennállva. Az Úr Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten vasárnap 10 órától Isten tiszteletet, vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Pályi György László 67 évet élt testvérünket. Istenünk adjon vigaszt és erőt a búcsúzó és emlékező hátramaradott család minden tagjának. Jézus mondja, az ő szavaival vigasztalunk titeket. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Most katehétáink és hittanos gyermekeink múlt heti táborának rövid beszámolóját és gyermekeink műsorát hallgassuk, fogadjuk nagy szeretettel.
Áldás békesség. Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves gyülekezetet és a kedves szülőket. Én Csobán Nóra vagyok, gyülekezetünk egyik hittanoktatója. Azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében, akik most itt állunk, elmondhatom, hogy nagy-nagy öröm és hála van a mi szívünkben, a mögöttünk hagyott hét iránt, amely gazdag volt játékokban, nevetésben, programokban, finomságokban, és végül, de nem utolsó sorban, gazdag volt Isten lelki áldásaiban is, amely számunkra a legfontosabb. A korábbi évekhez hasonlóan idén is Urkúton voltunk a gyerekekkel, Urkúti konferencia központunkban tölthettünk el 5 napot, 58 hittanos gyerekkel. Ehhez a nagy létszámhoz egy 20 fős kísérői gárda is társult, gyülekezetünk hittanoktatói, segédlelkészünk, testnevelő tanárunk és ifis segítőink személyében. Táborunk a Kaptár ruhatár címet viselte. Kaptár, mert táborunk kerettörténetét a szorgos méhecskék világa adta. A természetből vett példa segítségével megismerhettük az isteni teremtettségi rendet. Megismerhettük, hogy ebben a teremtettségi rendben mindannyiunknak elrendelt és fontos szerepe van. Ruhatár, mert délelőtti alkalmaink során olyan bibliai történetekkel foglalkoztunk, ahol Isten új ruhát ad az ő szeretteinek, az övéinek. Hétfőn Ádám és Éva története által megismerhettük a bőrruha üzenetét. Isten szeretetből teremt. Szeretetből teremtett bennünket férfivá és nővé. Egyforma anyagból, de nem egyformán szabva adott ruhát férfinak és nőnek. Kedden Anna kismama ruhája üzente számunkra, Isten szeretetből ajándékoz. Ajándék a kismama ruha egy női gardróbban, ahogyan ajándék a kisgyermek is. Ezt követően József utazó bőröngyébe tekinthettünk bele, és megtudtuk, hogy életünk során a növekedés bizony új ruhatárral is jár. József cifra ruhája azt üzente, Isten szeretetből átöltöztet bennünket életünk során. Csütörtökön Illés és Elizeus története által megérthettük, hogy Isten szeretetből gazdagít meg bennünket. Hogy az elődeinktől kapott örökség értékes ruhadarab gardróbunkban, ahogyan Illés palástja is értékes örökséggé vált Elizeus számára. Pénteki záróalkalmunk során pedig a tékozló fiú története által betehettük képzeletbeli ruhatárunkba a Jézus által megígért fehér ruhát is. Megérthettük, hogy mindannyiunkat személyre szabott fehér ruha vár. Mindannyiunkra személyre szabott fehér ruha van tervben, melyet a Krisztust követő földi élet után kaphatunk meg jutalomként. Tehát Isten szeretetből jutalmaz bennünket, a győztesek fehér ruhájával. Ehhez a lelki ruhatárhoz igazítottuk hetünk vezér igéjét is, melyet az Efézusiakhoz írt levélből választottunk ki. Felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Este sem maradtunk lelki táplálék nélkül, és testi táplálékot is csatoltunk a témánkhoz, ugyanis a bibliai ételekről beszélgettünk a gyerekekkel. Olyan növényeket, alapanyagokat és ételeket ismertünk és kóstoltunk meg közösen, amelyeket már a bibliai időkben is használtak. Hallgattunk előadást a kenyérről, mint ha már bibliai időkben is alapvető és létfontosságú élelmiszerről. Nem csak pirított gabonát és pirított árpát kóstolhattunk közösen, hanem hittanoktatóink szorgos keze által készített házi lepénykenyereket is. Egészen közel kerülhetett így hozzánk Jézus, én vagyok az élet kenyere mondása. Ezt követően a szőlő és a bor témája került feldolgozásra. Biztosan néhány kedves szülőben felmerül a kétely, hogy vajon itt milyen kóstolót is tarthattunk. Mindenkit megnyugtatunk, hogy nem volt borkóstoló a táborunkban. Azonban jobban megérthettük Jézus, én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők mondatát. Átnéztük a bor bibliai említéseit, Noé szőlőtőkéitől kezdve, a kánai mennyegzőn át, egészen az utolsó vacsoráig. Elnézést! Kis technikai malőr. Ez a Szentlélek volt. Tehát átnéztük a bor említéseit, Noé szőlőtőkéitől kezdve, a kánai mennyegzőn át, egészen az utolsó vacsoráig, ahol Jézus az elfogyasztott borról, az ő másnap a kereszten kiontott véreként beszél tanítványainak. Szerda este pedig bibliai fűszerboltot nyitottunk, ahol többek között babérlevelet, csillagánist, mentát szaglászhattak és foghattak kézbe a gyerekek. Beszéltünk a só keletkezéséről és nélkülözhetetlenségéről mindennapi életünkben. A fűszerek mellett pedig olívabogyót és olívaolajat is kóstoltunk, és egy korhű kisfilm segítségével megtudhattuk, hogyan készítették Jézus idejében az olívaolajat. Azt is megismerhettük, hogy ezt az olajat nem csak étkezési, szent áldozati és kozmetikai célokra használták, hanem világításra is az olajmécsesekben. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága, mondja Jézus. És mi megértettük, mit jelent sónak lenni, megértettük, mit jelent olajmécsesként világítani környezetünkben. Utolsó esténken pedig egy nagy bibliai lakomát rendeztünk. Terített asztalunkon csupa olyan finomság volt, amelyet már a bibliai időkben is fogyasztottak. Zöld fűszeres joghurtos mártogatós, olajos magvak, füge, datoja, házi lepénykenyér, szőlő és olívabogyó. Az asztalt körbeállva beszélgettünk a Jézus korabeli lakomák jelentőségéről. Felidéztünk olyan bibliai történeteket, ahol Jézus együtt étkezett tanítványaival, barátaival, bűnösökkel. Végül az utolsó vacsora szimbolikáján át, melyet a mi asztalunk közepére is elhelyezett megtört kenyér és pohár bor jelzett, megértettük, hogy Jézus velünk is közösséget vállal. Értünk is életét adta. Egy igazi ünnepi hálalakomában lehetett részünk. A lelki feltöltődés mellett jutott idő egyéb élményeket is szerezni. Reggeli torna, túra az Urkúti őskarszthoz, rajz, ének, aranymondás, pingpongverseny, ajkai strandolás, tábori dzsakudzizás, trambulinozás, mind-mind helyet kaptak ebben az 5 napban. Hálás a szívünk elsősorban az Istennek, hogy ez a tábor idén is megvalósulhatott. Köszönjük a gyülekezetnek a lelki és anyagi hátteret, és végezetül köszönjük a kedves szülőknek is, hogy ismét bizalmat szavaztak nekünk. És most pedig a gyerekek egy kis ízelítőt fognak adni mindabból, amit közösen tanultunk ezen a héten.
Megteremtette Isten az embert, a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. 1 Mózes 1.27.
Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyamé gyümölcse jutalom. Zsoltárok 127.3.
Mint Istennek szent és szeretett választottjai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Kolossé 3.12.
Szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Zsoltárok 73.26b.
Sokszor hegyeket, földeket, melem voltál mindig, ha rád sem néztem én. Azt gondoltam, akkor már nem kellett neked, a széles úton jártam a szent keskeny helyet. Úgy éreztem néha, csak egy helyben futok, mert bűnöm előttem, szüntelen forog. Elfelejtem sok. sokszor véred már megmosott, az ön sajnálat engel, mint a futónak. Mindig lesz egy új magaslat, elnézve a hajnefejsz, de ha hátra nézek, látom a kegyelem, messze repíted el. Messze vagyok, messze vagyok már,
oh,
Köszönöm a gyülekezet egészen nevében a hittanoktatók és a gyerekek mai bemutatóját. Nagyon értékes volt és tartalmas. Azt hiszem mondhatom, hogy úgy lett, mint ahogyan az igehirdetés kezdetén mondtam, hogy mint sok kis mécses, összeadódik a fényük, és beragyogják majd a templomot. Köszönjük ezt a mai ragyogást, és köszönöm nektek, kedves vezetők, hittanoktatók, az egész heti szolgálatotokat. Isten áldja a gyerekeket, gyerekeinket és a családjainkat. Kedves testvérek, a záró énekünket keressük meg, ez a 289. számú ének, és annak az első három versét énekeljük. 289. számú énekünk így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk.